közvetlen és tágabb környezetemben egyre gyakoribb az, hogy valaki azzal foglalkozik, hogy milyen transzgenerációs öröksége van. Erről nyilván vannak tévhitek, van, akinél ez számít, van, akinél kevésbé számít, van, aki jobban fókuszál a jelenre, de az mindenképpen érdekes, hogy sok-sok könyv jelenik meg erről, és most szeretném egy picit ezt tisztába tenni, magát a témát, meg azt, hogy a transzgenerációs örökséggel hogyan érdemes foglalkoznunk, illetve rá kell-e, vagy rá lehet-e kennünk bizonyos dolgokat a múltunkra, vagy az őseinkre. Szóval aki itt van velem a vonalban, Els Tipkovics Erika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a személyiség Fejlesztő Akadémia alapítója. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogy mik azok a tévhitek, amik a transzgenerációs örökségünkkel kapcsolatban terjengenek. Szóval mi az, amit leginkább félreértünk ezzel kapcsolatban?
Vannak olyanok, akik ezt az egész transzgenerációs dolgot humbuknak tartják, aztán vannak azok, akik félremagyarázzák ezt a jelenséget, ám az biztos, hogy napjainkban már ismert egy csomó nem csak terápiás tapasztalat, hanem tudományos bizonyíték, például az epigenetikai kutatások, hogy az őseink sorsa valóban hatással van a személyiségünkre.
Ez most egy nagyon hirtelen, bocsánat, hogy szavában, nagyon hirtelen szakadt ez most ránk. Tehát az elmúlt 5-10 évben követhető ez leginkább, igaz? Mi történt? Tehát miért van ez, hogy ekkora divatja lett ennek?
Ezt évtizedek óta tudjuk, hogy ez így van egyébként, hogy a családtagjaink hatással vannak a személyiségünk formálására, de most ez valóban divattá vált. Én azt gondolom, hogy ebben van egyfajta felelősség áthárítás is. Tehát, hogy kevesebbet kell dolgozni mondjuk a saját érzéseimen, a saját testi tüneteimen, mert hogy egyszerűbb azt gondolni, hogy mert a nagymamát megerőszakolták, a nagypapa fogságba volt, és azért a mi történelmi helyzetünk, de azért minden család sújtotta akár Trianon, akár az 50-es évek, a második világháború, az első világháború, az Auschwitz-i deportálások, a kitelepítések. Tehát van egy csomó olyan történelmi helyzet is, ami transzgenerációsan nagyon sok traumát hordoz, és valóban ezeket a traumákat, én azt gondolom, hogy nincs is olyan család, aki transzgenerációs traumákat nem hordoz. De azért azt tudnunk kell, hogy a személyiségfejlődés az egy komplexebb valami. Nyilván az, hogy milyen szülőtípus mondjuk nevel föl engem, az már meghatározza a korai kötődésemet is, tehát hogy mondjuk az anyám vagy az apám az tudott-e kötődni, hogy az borostyán volt, vagy idomár, vagy tehát túlféltett, vagy túlkövetelt, vagy éppen agresszor volt és vert, vagy szóba megalázott, tehát hogy ezek is mind transzgenerációsan jönnek, hiszen ők is hozzák azt, amit ők kaptak, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy amit hozunk magunkkal, az egy kicsit az életünk ára. Tehát, hogy milyen szüleink vannak, milyen felmenőink vannak, és ennek megvan a pozitív része is. És amivel én azt látom, hogy ma kevesebbet foglalkozunk, az ez a pozitív rész, meg az, hogy az önismereti fejlődés, tehát az egész személyiségünk fejlődés, az halálunkig tart. Tehát, hogy ami örökséget hozunk, az a mi életünk ára, és az a nagyon fontos, hogy ezt hogy tudjunk az életünk során ezt megdolgozni. Tehát mondjuk hogyan látunk rá az értékeinkre a traumáink mellett is, és hogyan tudjuk mi befolyásolni a saját fejlődésünket.
Ugye ezt nem lehet kikerülni, hogy ebből nagyon sok szakember nagyon jól él, hogy a transzgenerációs örökséget kutatja akár, és ebben segít, vagy ennek a megismerésében segít pácienseknek. De itt most egy picit megfordítanám, hogyan lehet ezt egyénileg kezelni, hogyan lehet megközelíteni a saját transzgenerációs örökségemet úgy, hogyha én tényleg csak magammal akarok foglalkozni, befele akarok figyelni, és mondjuk nem szeretnék, nem tudom, szakemberről szakemberre járni.
Én 9 könyvet írtam az elmúlt időszakban, mind a 9 önismereti, és szól a transzgenerációs dolgokról is, meg az összes személyiségfejlődés, és rengeteg gyakorlat, meg feladat, tehát most már vannak ilyen segítő könyvek is, aminek segítségével, mert hogy az a nehéz, hogy azért a személyiségünk nagy része az tudattalan. Tehát tudatosan én hiába akarok például az érzelmeinkkel, most van egy ilyen trend is, hogy a negatív érzelmeink ettől meg akarunk szabadulni. Na most a negatív érzelmeink ugyanúgy, tehát egyensúly van az érzelmi életben, tehát ugyanúgy vannak negatív érzelmeink, például a félelem, a szomorúság, a düh, mint ahogy vannak pozitív érzelmeink, az öröm, a szeretet, tehát hogy ezek a fajta érzelmek, és azért az alapérzelmek az velünk született. Tehát úgy, hogy senkinek nem jut eszébe, hogy most elhajtsa a felhőket, hogy tegnap ne essen az eső, tehát ugyanúgy senkinek nem juthat az eszébe, hogy most akkor megtagadom az érzelmeimet, mert lenegyenek negatív érzelmeim, csak pozitív érzelmeim, mert hogy vagy nincsenek érzelmeim, mert olyan erős a személyiségben, mondjuk például ez a diszociáció, tehát hogy elválasztom az értelmet meg az érzelmet, és nem tudom megélni, ez nagyon sok párkapcsolat szenvedettől, hogy nem tudom megélni az érzéseimet, hanem mindent racionalizálok, meg megmagyarázok, ahelyett, hogy éreznék, de közben testi tüneteket produkálok, mert az érzelmeket nem lehet megszüntetni, ezért van az, hogy nagyon sokszor például a dühünk is, egy ilyen kedves ember néha így kiakad, és akkor senki nem ismer rá, olyan érzelmei jönnek elő, amik el voltak folytva a mélybe, mert le voltak nyomva oda, és ezt valahol előbb-utóbb ezek utat találnak maguknak, és jobb esetben kiborulok, rosszabb esetben testi tüneteim vannak. Ugye a betegségek nagy része, a pszichoszomatikus betegségek ettől vannak. Tehát gyakorlatilag arra kéne a fókuszt helyeznünk, hogy hogyan tudjuk az érzelmeinket megdolgozni, úgyhogy meg tudjuk élni adekvátan, tehát a helyzetnek megfelelően tudjuk megélni, és hogy el tudjuk fogadni mindegyik érzelmünket, hogy igenis van dühünk, van a félelmünk, tehát hogy félünk, és ez is normális, hogyha van okunk a félelemre, akkor félek. Tehát egy harapos kutyához nem megyek oda közel, ha zabolátlan, mert hogy a félelemnek megvan ez a pozitív része, és hogy egy csomó mindentől megóv bennünket. És hogy komplexen el tudom-e fogadni a saját érzelmeimet, és mögé tudok-e nézni. Tehát amikor én például mondjuk beszorongok a főnökömtől, akkor nem odáig jutok csak el, hogy mert ez egy hülye, tehát, hogy vagy, mit tudom, arrogáns, vagy akármi, hanem, hogy én hogy vagyok az arroganciával, meg én hogy vagyok attól, hogyha erőteljesebben szólnak nekem, ez honnan ismerős.
Tehát az, hogy hogyan lesz egy ilyen beszélgetésnek, mi lesz a végkifejlet, az rajtam épp úgy múlik nyilvánvalóan.
Van,
tehát nemrég azt mondanom, hogy na, hülye a főnököm, vagy arrogáns, vagy nem volt gyerekszobája, hanem azt mondom, hogy oké, de ez épp úgy rajtam is múlik. Na jó, de ez egyfajta empátiának a gyakorlása is, nem? Tehát,
ez önmagunk iránti empátia inkább, tehát hogy, és ettől nem mentem föl a főnökömet, hogy arrogáns, csak hogy én miért bénulok le tőle. Tehát hogy ezt tudom megváltoztatni.
Igen, nagyon sok az a reakció, nem, hogy utólag, mint a órákkal később, hogy de hülye voltam, hogy ez nem jutott akkor eszembe ott, és akkor nem tudtam úgy reagálni rá, hogy most tudnék rá reagálni.
Én azt szoktam mondani, hogy az igazi önismeret az, hogyha azt is el tudom fogadni, önmagam hülyézése nélkül, hogy ott abban a helyzetben ezt tudtam tenni, és nem tudtam más, de hogy lesz egy következő helyzet, és pont ez a lényeg, hogy lesz egy következő helyzet, amikor én ennek tapasztalata alapján én a következő helyzetben már másképp tudok viselkedni.
De akkor ez egy örökös felkészülés, nem? Tehát ez egy ilyen készenléti állapot. Az se normális.
Én azt szoktam mondani, hogy nem egy készenléti állapot, csak egy teljesen más státusz, mint ami most a 21. század nyugati társadalmában van, mert ehhez egy kicsit kell egy ilyen megfigyelőnek lenni. Tehát, hogy megfigyelem magamat is bizonyos helyzetekbe, és nem csak ilyen céltudatosan nyomulok, meg megyek, és teszem, és cselekszem, hanem van ez a, ugye kétféle üzemmódunk van, ez a létező üzemmód, meg a cselekvő üzemmód. Na most van, amikor cselekedni kell, de van, amikor csak lenni kell. Hogy tudok én mondjuk valakivel összekapcsolódni, lenni vele, nem azonnal a rosszat látni benne, hanem mondjuk az én elfogadásommal belőle is kiváltani nagyobb elfogadást. Tehát ez nem is egy ilyen készenlét, hanem inkább egy kicsit ilyen önmegfigyelő állapot. És erre mondtam azt, hogy az lenne jó, hogyha nem hibáztatnánk mindig mindenkit. Tehát akár az őseinket, akár a környezetünket, akár, hanem egy picit azzal is foglalkoznánk, és nem úgy, hogy én hibás vagyok. Tehát ezt is szoktam mondani, hogy ne a hibást keressük, hanem a megoldásokat, hogy tudok én másképp cselekedni bizonyos helyzetekbe, ami nekem nem jó.
Az előbb egyébként a felelősség kerülő társadalmat így behozta a képbe, és erről egy kicsit szeretnék beszélgetni, hogy mikor történt meg az a váltás, ami, vagy nem tudom, hogy milyen volt az előtt. Tehát a felelősség kerülő társadalom az gyakorlatilag egy ilyen civilizációs betegség, vagy így a korunknak szerintem az egyik ilyen ismérve. De az a kérdés, hogy ezt mi váltotta ki? Tehát ez mikor jött el, amikor az embereknek könnyebb volt a felelősséget átrakni a múltjukra, a családtagjukra, a felmenőikre, vagy ez mindig így volt? Vagy ez egy bizonyos fokig ez mindig jelen volt az életünkben?
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit az ember sajátja is, de most erősebb azért mondjuk, én az idősebb generációhoz tartozom, tehát hogy mint mikor mondjuk még megküzdésre voltunk nevelve. Azért a készen kapott világ, tehát a fogyasztói társadalom az arról szól, hogy mindent készen megvehetsz, egy pillanat alatt hozzájuthatsz dolgokhoz, minden vágyad azonnal teljesül, tehát hogy egy kicsit, és ami meg nem felel meg, azt meg eldobod és veszel másikat. Na most ez a fajta szemléletmód azért beszivárog az emberi kapcsolatokba is, hiszen belegondolunk, ennyi válás sose volt, mint most.
Igen.
Meg. Tehát régebben, tehát hogy én sorolhattam tovább, hogy mi mindenbe, és hogy azt tudjuk, hogy a személyiségfejlődésben azért a megküzdésnek nagyon fontos szerepe van. Tehát hogy várni dolgokra, küzdeni dolgokért, hálát adni dolgokért, tehát hogy ezek a fajta, ezek én azt gondolom, hogy nem divatok ma, hogy ilyen csúnya szót használjak, de azért az embereket mindig a divat is motiválja. Én örülnék egy olyan társadalomnak, ahol mondjuk divatot lehetne csinálni a hálából, divatot lehetne csinálni.
Vannak ilyen törekvések divatot. Azért.
Igen, tehát azért mondom, hogy egy csomó olyan emberi értékből, a másik megbecsüléséből divatot lehetne csinálni, meg nyilván a magunkéból is. Csak én azt látom most, hogy az önbecsülés is egy kicsit el van túlozva, mert hogy az megint egységbe számomra úgy létezik, hogy önbecsülés plusz a másik megbecsülése, vagy mások megbecsülése, tehát hogy ez együtt képez egy egységet, és nem arról szól, hogy miközben hajtjuk az önbecsülést, egyre több ember szorong. És pont azért szorong, mert hogy nehezen tudunk várni. A másik problémát meg abban látom, hogy ma a gyerekeknek, és ez alól én sem vagyok kivétel, tehát hogy a élményeket akarunk állandóan adni, és olyan élményeket, ami kívülről készen kapott élmények. És látszik ma a gyerekeken is, hogy sokkal jobban örül annak, és jobban fejleszti is, amikor egyedül lógónyelvvel fölépít egy legóvárat, mint ha apa mindig így úgy, hogy észre se veszi, besegít, hogy most melyiket kell oda berakni meg, hogy az biztos, hogy jó legyen, és biztos lenne buruljon, biztos vissza ne kelljen bontanunk, biztos, tehát mintha így meg akarnánk kímélni a felnövekvő generációkat a konfliktusoktól is, a kudarcoktól, az egészséges fejlődéshez kell minimális frusztráció. És itt a minimálison van a hangsúly, tehát hogy nem azt, hogy bántalmazom a gyereket, mert az már egy túlzott frusztráció. De az a frusztráció, hogy nem tud mindent megcsinálni, és küzdeni kell, gyakorolni kell, és majd úgy fogja tudni megcsinálni.
És hogyha ezt amit most elmondott, ezt nézzük a transzgenerációs örökség tükrében, ezt hogyan érdemes megközelíteni?
Például én nagyon fontosnak tartom egyébként a saját transzgenerációs hatásaimban is, hogy amit nyilván én is adok tovább a gyerekeimnek, meg az unokáimnak, hogy azt a megküzdést, amit az őseink véghez vittek, tehát hogy azt hogyan tudjuk értékelni. Tehát ahogy küzdöttek a létér, a világháborúban, amikor ott maradtak a nők egyedül, a férfiak haltak és sérültek, és a nők meg egyedül nevelték a gyerekeket, meg vittek mindent, meg tehát hogy azt a, és hogy életben maradtak. Tehát élni akartak, és hogy látták az élet értékét, és becsülni tudták az élet értékét. Nyilván egy csomó hibájuk, meg nehézséget, nem akarom megszépíteni a múltat, de hogy ezeket a megküzdéseket is tudjuk-e látni, hogy hogyan küzdöttek az eleink az életért, a jobb életért, az összes nehézségük mellett a mindennapokért.
Most itt még egy dolog jutott eszembe, aztán el is fogy az időnk, hogy a transzgenerációs örökséggel kapcsolatban, hogy számít-e az, hogy milyen csomagolásban kapja valaki. Tehát a befogadás az hogyan optimális, hogyha ezzel valaki nyitott foglalkozni, de mondjuk mégis meg kell hozzá találni az utat.
Hát a csomagolás mindig fontos, mert hogy van egy személyisége a befogadónak. Tehát, hogy ki milyen szinten tart az elfogadásban, a megértésben, az érzelmeinek a kontrollálásában, nyilván attól függ az, hogy mivel tud szembenézni. Tehát akár súlyos traumákat érintünk, akár egy pozitív múlttal kell szembenézni, tehát mindenképpen függ a saját érettségünkön.
Na jó, és akkor van még egy dolog, az előbb említette a fogyasztói társadalmat, tehát ez vissza már nem fordítható. Szóval, hogy ez valószínűleg így lesz. Ehhez akkor hogyan érdemes állnunk? Mert most picit itt jut eszembe az eső után köpönyeg kifejezés. Hogy akkor ezzel most a transzgenerációs örökséggel tudunk-e előre haladni a személyiségfejlődésünkben, ebben a közegben van-e esélyünk?
Én mindenképpen abban látom, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket minél több flow élményhez juttatni. Tehát, hogy örömmel végezzenek tevékenységet. Tehát ne azt várják, hogy készen megadja valaki, és én erre törekszem a környezetembe is, meg erre formáljuk azokat a szakembereket is, akiket mi képzünk. Tehát, hogy a küzdelem legyen érték, tehát, és hogy egy tevékenységbe el tudjak úgy merülni, és ez lehetőleg ne a média legyen csak mindenféle formába, hanem amit én hozok létre, amit én csinálok, és úgy, ahogy, és ez ott van, beleszületettem. Most ha belegondol, a másfél éves gyerek, aki még alig tud beszélni, az azt mondja, hogy én akajom, én ededül. És ez ott van bennünk, beleszületettem, hogy én akajom, én ededül. És nyilván szocializálva vagyunk egy társadalomra, tehát az a jó, ha együttműködünk emberekkel, de hogy együtt akarunk, teszünk, és nem csak készen kapva várjuk.
Na jó van, oké, és köszönöm. Én szerintem ezt kimaxoltuk most így első körben. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm szépen, izgalmasak voltak a kérdések.
Köszönöm szépen, Els Tipkovics Erikával, klinikai szakpszichológussal és pszichoterapeutával, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapítójával beszélgettünk az imént. Folytatjuk mindjárt a szabadesést.